kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Tizennégy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások újabb fejezetcsoportját nyitotta meg Albániával, két hónapon belül immár a másodikat, ami a nyugat-balkáni ország mellett a soros magyar elnökségnek is nagy sikere, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-Albánia kormányközi konferencia ülését követő sajtótájékoztatón kifejtette, hogy Magyarország elnöki fél évének egyik fő célkitűzése volt a bővítés előmozdítása, ami azért is különösen fontos hazánk számára, mert a Nyugat-Balkán szomszédságában egyértelmű ezen régió stabilitásának, békéjének és fejlődésének jelentősége. Aláhúzta, hogy a térség országai átlagosan immár több mint 15 éve várakoznak a tagságra. Ez egy elfogadhatatlanul hosszú idő, tiszteletlenség is ezekkel az országokkal és nemzetekkel szemben, ezért azt a célt tűztük ki magunk elé 6 hónappal ezelőtt, hogy rángassuk ki a sárból a nyugat-balkáni irányú bővítés szekerét, mondta. A magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a magyar diákokat és kutatókat sújtó diszkriminatív helyzetet felszámolja. Ennek érdekében minden politikai és jogi eszközt igénybe fogunk venni, és tovább folytatjuk az egyeztetést az Európai Bizottsággal, jelentette ki Bóka János Brüsszelben. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az uniós tagállami kollégáival folytatott tanácskozást a belga fővárosban. Hétfőn az Európai Bizottság megerősítette, nem tartja megfelelőnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény novemberben elfogadott módosítását. A döntés értelmében az alapítványi fenntartású egyetemek továbbra sem fognak hozzáférni az Erasmus Plus és a Horizon programokhoz. Ezzel kapcsolatban Bóka János elmondta, megkapták a bizottság értesítését, és első ránézésre is látszik, hogy a bizottság által támasztott követelmények messze túlmutatnak azokon az előírásokon, amiket az EU tanács erre vonatkozó határozatában elfogadott. Ezt nehéz másképp értelmezni, mint úgy, hogy a bizottság ezt az eljárást is politikai nyomásgyakorlásra kívánja felhasználni, mutatott rá a miniszter. Több 100 millió forintot csalt ki egy bűnbanda több tucat sértettől adathalász módszerekkel. Az ügyben elfogtak egy ukrán és egy magyar férfit, valamint eddig 23 strómant hallgattak ki gyanúsítottként, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a bűnszervezet tagjai kifinomult adathalász technikákat alkalmaztak, hamis banki értesítések és e-mail címek segítségével, valamint távoli hozzáférést biztosító programok, például az AnyDesk letöltésére rábeszélve szerezték meg a sértettek netbankjának belépési adatait. A megszerzett hozzáférésekkel jogosulatlan banki tranzakciókat végeztek, majd a kicsalt összegeket bonyolult pénzmosási rendszeren keresztül tüntették el. A Eurostat friss felmérése szerint az Európai Unión belül a harmadik legnagyobb mértékben emelkedtek Magyarországon a bérek 2024 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, írta kedden a Portfolio.hu. A Eurostatra hivatkozva azt írták, hogy 2024 harmadik negyedévében 5,1%-kal nőttek az óránkénti munkaerő költségek az EU-ban az előző év azonos időszakához képest. A munkaerőköltségek két összetevője közül a bérek 5%-kal, míg a béren kívüli költségek, munkáltatói TB-járulékok, foglalkoztatási adók 5,3%-kal emelkedtek. Magyarországon az óránkénti bérköltségek 14,1%-kal nőttek 2024. július és szeptembere között 2023. harmadik negyedévéhez képest, ami a harmadik legnagyobb növekedésnek számít az EU-n belül. A magyarok 77%-a úgy véli, valós esélye van annak, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök 2025-ben lezárja a fegyveres konfliktust Oroszország és Ukrajna között. Olvasható a századvég friss közvélemény kutatásában, amelynek eredményét ma közölték az MTI-vel. A kutatás szerint, amelyet decemberben 1000 felnőtt megkérdezésével készítettek, az el, hogy kiinduló pontként nem szabad elfelejteni, hogy Orbán Viktor kormányfő júliusi békemissziója keretében meglátogatta Volodymyr Zelenszky ukrán, Vladimir Putyin orosz, illetve Xi Jinping kínai elnököt, majd a NATO csúcs találkozón való részvételét követően diplomáciai körútját Donald Trumpnál tett látogatásával zárta. Végül az időjárásról. Holnap reggelre több helyen pára, köd, alacsony szintű réteg felhőzet teheti szürkévé, borongossá az időt, ami csak lassan szakadozhat fel, néhol megmaradhat napközben. Máshol túlnyomóan fátyolfelhős idő, többfelé szűrt napsütés várható, csapadék nem valószínű, a déli este forduló szél gyenge, mérsékelt lesz. Kora délután 5-11 fok között alakul a hőmérséklet, híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a 4. adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Büki helyi csoportjának tagja Jakab Sándor nyerte idén a Bőrdó az év madárfotósa pályázat madárvédelem kategóriáját a Gyöngybaglyok és a Magtár című sorozatával. A téma 8 fotón keresztül mutatja be a fokozottan védett gyöngybaglyok életét a borsodi mezőségben. A következő percekben Jakab Sándort hallják.
A Bőrdó madárfotós pályázat harmadik éve megy, és kimondottan a madarak bemutatásáról szól, azok szépsége, azok viselkedése, és nem utolsó sorban a madárvédelem, ami ezt az egész pályázatot nyomon követi, és a kiírók, amikor ezt 3 éve kitalálták, akkor az volt a céljuk, hogy picit laikus módon, vagy inkább a laikusoknak is bemutassák a madárvilág szépségét, és gyakorlatilag ez egy nagyon hasznos és színvonalas pályázat lett azóta.
Csak magyar?
Nem, ez egy nemzetközi pályázat, több mint 30 országból érkeztek pályaművek idén is, és lett sok díjazott külföldi nemzetekből, tehát igazából nagyon multikulti már ez a pályázat az idén.
Igen, a természetvédelem meg a természet határokon nyúlik át, vagy nem ismer határokat. Minden esetre szép teljesítmény, és gratulálok hozzá, hogy a madárvédelem kategóriában kétszer is megnyerte az első helyet a 3-ból, ugye? Tavaly meg idén.
Így van, köszönöm szépen. Az első évben még én ezt a pályázatot nem kísértem figyelemmel, de amikor tudomást szereztem róla, hogy milyen szimpatikus módon zajlik ez, és zsűrizik, és hogy tényleg valóban a tiszta madárfotózásról szól, utána úgy gondoltam, hogy érdemes benevezni, és a madárvédelem kardinális kérdés számomra a fotózásban, és volt anyagom, gyakorlatilag, tehát mintha nekem írták volna ki ezt a kategóriát, éppen ezért adta magát, hogy induljak benne, és tavaly is és idén is sikerült begyűjtenem az első díjat.
Mi a tiszta ebben? Tehát nem lehet manipulálni a képeket?
Az alapvetően a természetfotós pályázatoknál amúgy is kritérium, hogy nagyon minimálisan lehet utómunkával belenyúlni a képekbe, de én inkább arra gondolok itt, hogy...
Manipulálni az állatokat?
A madárfotózásban ez is egy olyan dolog, hogy általában mindenki már lesből fotózza a madarakat, és oda ugye vagy élelemmel, vagy valamilyen hanggal csaljuk oda a kiszemelt fotóalanyt. Viszont vannak már az országban számos helyen fizetős madárfotós lesek, ahol a fotós mindenféle üzletes tudás nélkül be tud ülni, befizeti a díjat, és gyakorlatilag ugyanolyan minőségű képeket tud fotózni, mint a világ legjobbjai, és ezen a pályázaton olyan nagy számban ezek a képek még nem voltak jelen, és ez nekem nagyon szimpatikus volt.
Kezdjük az idejével, és majd visszakanyarodunk a tavalyira. Az idei évben a Gyöngybaglyok és a Magtár, mondhatom azt, hogy sorozata nyerte el az első helyet, 8 képből álló sorozat. Meséljen kicsit erről a Magtárról. Lehet, hogy titkos, hogy hol áll? Hol áll még?
Igazából nem titkos, de azért nem szoktuk a pontos helyet elárulni, hogy úgymond a lelkes amatőrök, akik ezt olvassák vagy látják, akkor rögtön meglátogatnák a helyet, és megpróbálnak hasonló fotókat csinálni, ezért védjük ezeket az építményeket, meg tájegységeket az ilyen behatásoktól. Igazából a borsodi mezőségen található ez a Magtár, 120 éves épület, tehát már gyakorlatilag romokban van, és egy madártani egyesületes kezdeményezésre egy gyöngybagolyládát helyeztek oda ki pár éve. De ez megrongálódott. Az idő vasfoga elérte, és szükségessé vált a cseréje. Ezt ugye végrehajtottuk, és azóta is ezek a fokozottan védett gyöngybaglyok költenek benne. Nagyon sikeresen, tavalyi évben 14 fióka repült ki belőlük, idén csak 2.
Több pár van? Több költőpár?
Nem, ez egy pár, de 2 fészek aljat is ki tudtak reptetni. Nagyon sok pocok volt tavaly, meg egér. Idén csak 2 fióka volt, betudható annak, hogy most rossz év volt a pockokra, és így nem tudtak elegendő táplálékot gyűjteni a felnőtt madarak.
Tehát azon a képen több bagoly van.
Így van, pontosan, mert ugye ez egy sorozat, 8 kibeálló sorozat, ahogy említette, és ez még a 2023-as évből való, amikor is nagyon sikeres volt ez a költőpár, és akkor az a 14 fiókával gyakorlatilag 4 darab, amit láthatunk.
Lesből fotózza, hogy néz ki egy les mondjuk a padlásán egy ilyen magtárnak?
Ez egy igazán érdekes téma, mert veszélyeket rejtett azért magában. A padlózata is romos volt ennek a magtárnak, és először meg kell erősítenem a felső szintet, hogy ne szakadjak egyáltalán le. Különböző famerevítőket használtam, és akkor arra helyeztem el az idéglenesen felállított lesemet. És mindig általában este 9 óra után érkeztem, mert ezek a madarak éjjel aktívak, és úgy tudtam őket fotózni az esetek nagy részében.
De volt még egy külön sátor, vagy valami ponyva?
Persze, van egy hordozható széklesem gyakorlatilag, ülök benne, és egy ilyen terepszínű ponyva borítja be az egészet. Ezt fel lehet állítani, aztán össze lehet szedni, és el lehet onnan vinni.
És hány napig, hétig kellett, vagy hónapig fotózni?
Inkább
őket?
Hónapig, tehát rendszeresen visszatértem általában egy héten minimum kétszer, és nyilván a tojásrakás időszakban nagyon vigyázunk, hogy ne zavarjuk a madarakat, és amúgy is etikus legyen ez az egész, és amikor már a fiókák olyan állapotban voltak, olyan nagyok voltak, hogy nem volt kérdés az, hogy a felnőtt pár nem hagyhatja ott őket, akkortól kezdtem el a fotózás gyakorlatilag.
Nem barátkoztak össze? Ön és a madarak?
Igazából annyira nem barátság. Teljesen elfogadták a jelenlétem, tehát biztos voltam benne, hogy tudnak róla, látják, hogy ott valami mozog abban a sátorban, de egy idő után, mivel nem érzékelték ezt veszélyesnek, egyáltalán nem foglalkoztak a jelenlétemmel, és nyugodtan etettek tovább, és nem volt ezzel probléma.
A gyöngybaglyoknak, legalábbis a szülőpárnak lett valami neve?
Nem, én nem adtam nekik. Az az érdekességük egyébként, hogy Magyarországon a vöröses alfaj, az, vagy inkább változat jobban elterjedt. Ebben a költőpárban viszont a hím madár az nagyon szép fehéres árnyalatú. Egyébként a gyöngybagoly tollát mondják a legszebb madártól azoknak a madárvilágban, annyira egyedi és különleges. Hát ez a hím madár, ez valóban gyönyörű.
Mondhatom úgy, hogy a laudációban kiemelték azt, hogy a sorozat szemléletes és hiteles.
Igen, ez így van, mert gyakorlatilag bemutatja ez a sorozat az egész folyamatot. Készültek olyan képek, nyilván ellenőrizni kellett a ládát, még a tojásos időszakban is, és készültek olyan képek, amiken látszik, hogy milyen rágcsálókat gyűjt ez a gyöngybagoly össze. Mert ő kicsit szokta raktározni is, tehát hogyha éppen nem eszi meg a párja, vagy nem eszik meg a kicsik, akkor ő oda leteszi a fészkelő ládába, és akkor onnan majd később elfogy. És ilyenkor a különböző kis részekből lehet látni, hogy milyen rágcsalókat fogyasztanak a gyöngybaglyok, és ebből lehet egy csomó dologra következtetni. Például egy adott területen éle más védett rágcsaló, esetleg egy csíkos szöcskeegér, ami egy unikum faj, szóval...
Ez egy drága vacsora lenne, mert 1 millió forint az eszmei értéke?
Bizony. És ugye ezeket mind meg tudjuk ilyenkor vizsgálni, és gyakorlatilag itt a tojásos időszaktól a kirepülésig mutatja be az életüket ez a sorozat.
És utána tudni róluk valamit?
Igazából csak a felnőtt párról, akik továbbra is használják a ládát és ott élnek, az a revírjük, de a fiatalok azok szétszélednek. Gyűrűzés nem történt, tehát ilyen visszakövetés nem lesz, de valójában nem is ez a lényeg, mert nekünk az a legfontosabb, hogy épségben kirepültek ezek a fiatal baglyok, és ez egy nagyon jó hír.
És a gyöngybagoly egyébként ritka állat?
Hát semmiképpen sem gyakori, ezért is fokozottan védett, és ezért minden ilyen eshetőséget meg kell ragadni, ami segít nekik. A templom tornyokat nagyon szeretik, az ilyen elhagyott magtárakat nagyon szeretik, és itt az volt a szerencsé, hogy észrevettük azt, hogy az eredeti költőládajuk már megrongálódott, abban már nem tudtak költeni, és bizonyítja a munkánk helyességét, hogy gyakorlatilag az új ládát egy héten belül elfoglalták, tehát használják a segítségünket ezek a madarak.
Térjünk rá egy kicsit a tavalyi év kategória győztes témájára, a Szalakóta Life. Ugye ez egy régóta futó projekt, mondjuk így, a természetvédelmen belül. A Szalakóta főleg ide, talán zömében ide, a Borsodi mezőséghez kötődik? Mondhatjuk ezt?
Inkább a Dunának a keleti oldala, ami az ő, de most már megjelent a Dunántúlon is, de valójában ezeket a füves pusztákat szereti ő nagyon, és annál a pályázatnál pedig gyakorlatilag ez a live program, ami a szalakóták megmentését, védelmét irányozta elő, annak a bemutatása történt meg. Ez gyakorlatilag egy 6 évre visszanyúló képanyagból lett ez a 8 kép kiválasztva, mert itt mondtam azt, hogy tudtam, hogy ki kívül is, mert fotóztam ezeket az eseményeket, amikor még nem is volt ilyen pályázat, és ezért is, mintha nekem írták volna ki. Tehát itt ebbe a védelembe dolgozó szakemberek, a sok műadó kihelyezése, a gyűrűzések, a jeladós nyomkövetés, tehát mind-mind beletartozott ezekbe a munkákba, és ezt a képekkel sikerült dokumentálni, szerencsére.
Az ember azt gondolná, hogy az ilyen védelem kategóriát, állatvédelem kategóriát olyan képek nyerik meg, amelyek valami borzalmat mutatnak be. Kisketrec, bezárt medve, szomorú szemű csimpánz, folytatni a sort lehetne, mert végtelen. Tehát ami arra hívja fel a figyelmet, hogy bántjuk őket, kihasználjuk, megöljük. Ez a sorozat, vagy ez a két sorozat pedig arról szól, hogy védjük őket.
Így van, ismerem ezeket a képeket, amikről beszél, és valószínű azoknak az a célja, hogy melbevágják az embert, és ébresszék fel, hogy milyen borzalmas dolgokat tudunk elkövetni az állatvilággal. Viszont ez az oldal, amit meg ezeken a madárfotókon meg lehet nézni, pont az, hogy egy átlag ember is a maga módján simán tud segíteni ezeknek a madaraknak, anélkül, hogy zavarná őket, bántná őket, és nem is gondolnák, hogy mennyit tudunk nekik ezzel segíteni.
Igen, és a madárvédelem kategóriában tehát fölmerül a kérdés, hogy hogyan segítheti a madárvédelmet. Hát egyrészt így, hogy a civil természetvédelem bekapcsolódhat az állami természetvédelem munkájába.
Így van, azok az emberek, akik elmennek erre a kiállításra, megnézik a képeket most jelenleg a fővárosi állat és növénykertben, vagy ez egyébként egy országos körútra fog indulni ez a kiállítási anyag is, és azok megveszik a kiadványt, elolvassák a fotók történetét, és akkor rádöbbennek, hogy igen, hát ezek nem olyan nagy dolgok, nem kell ide sok minden, csak nyitott szemmel kell járni, ismerni kell a természetvédelemben dolgozókat, azokkal lehet nyugodtan beszélgetni, és akkor mindig lehet valamit segíteni, valami javítani, nem egy ördöngösség ez.
Az elhangzott beszélgetésben Jakab Sándort, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának tagját hallották, aki idén a Bőrdó az év madárfotósa pályázaton a madárvédelem kategóriájában első helyezést ért el. Ehhez ezúton is gratulálok. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente.
Fekete István. Hó. Néha úgy szállong nesztelen libegéssel, mint ősszel a falevél. Nagy pejhelyi tanácstalanul tántorognak, aztán lehullnak valahová, és el is olvadnak azonnal, mert így csak tél elején hull a hó. Ha mégis megsűrűsödnek, akkor a füves völgyek, hideg árokpartok lesznek először fehérek, és szinte felszólnak az alacsony hófelhőknek, hogy ereszthetitek a többit is, már megmaradunk. Ekkor aztán feltámad a szél, szitálni kezdi a havat, apró pejheit megforgatja, és sziszegő, vad suhogással ráborítja a világra. A hegyek, völgyek, erdők, mezők elnémulnak ilyenkor, mert a hó takar, temet. Fehér lepedője alatt ilyet csendben alszik az élet, és sosem lehet tudni, lesz-e belőle ébredés. Az öreg magyarok tudták, miért gyászoltak fehérben. A fehér a halál színe. Az egyetlen szín, amiben nincs élet, nincs melegség, nincs öröm, nincs vágy. Nincs semmi. A varjúkárogás csak havas mezők felett lesz igazán keserű károgás, és a pipiske csak havas utakon panaszkodik didergő siránkozással, amikor a szánkók csengője messziről hallatszik már, és nem is olyan vidám, mint amilyennek a bundás utasok érzik, akik meleg szobából meleg szobába igyekeznek. Ha aztán a hó teteje megolvad, és jégüveg páncélt húz magára, ez olyan, mint amikor az éhen halók előtt lelakatolják a sovány magtár ajtaját. Ilyen havon járunk most. Törjük a jeget, ússzuk a havat, keressük az éhen halókat, és egy kis életet szórunk szét a jégnek és hónak holt birodalmában. Elől megy két ökör. Látszik rajtuk, hogy unják ezt a kirándulást, különben sem értik, minek kihozni a jó takarmányt ide, mikor ezt ők otthon is meg tudták volna enni. Lábuk rongyokba kötözve, még így is kényeskedve szúrják a méteres hóba. A hó teteje recseg, mint az üveg. A szarvasokra és vaddisznukra gondolok, és szidom a két ökröt. Mozgás, dromedárok! Annál hamarabb visszakerültök a jó meleg istállóba. A béres is noszogatja állatait. Hő, kártyás, hő, nótás, tüske a talpatokba! Az ökrök egy lépéssel sem mennek gyorsabban, se lassabban. Kártyás, vagy pláne nótás hangulatról szó sem lehet. Nem is tudom, a szegény ökröknek miért adnak ilyen vidám neveket. Nyáron még csak elhallgatja az ember, hogy a hétmarkos, félszemű, öreg musra ökröknek ezt mondják, ne, bimbó, de ilyenkor. Az egyik fenyves sarkán rakjuk le az első porciót, alig megyünk 30 lépésre, már rajta van a szénán egy öreg szarvas tehén. Néha felénk néz fáradtan, de minden félelem nélkül, mintha azt mondaná, nem bánom, legyen ami lesz, de én most enni akarok. És eszik is. Mire visszanézünk, megint már négyen vannak. Egy tavalyi borjúnak minden bordája látszik, ez már alig ha éri meg a tavaszt. Szérről pedig egy nagyon jó tízes csipeget. Hű, mekkora szarva van, ámul a béres, ezt meg kellene lőni. Na, gyerünk, amíg jó kedvem van. Mérges vagyok, meglőni. 20 fokos hideg van, csepeg az orrom, a kezem meggémbered, és ezek a nyomorult vadak nem védekezhetnek. Meglőni? Az ökrök orjukából úgy jön a pára, mint a gőzgépből a felesleges gőz. Ha megállunk, olyan a csend, mint a temetőben. Kiszorjuk az ocsút is. Éjjel majd jön a szél, ráhordja a havat, és kezdhetjük előről az egészet, csak legalább szél ne lenne. Már kiérünk az erdőből, amikor közvetlenül a házak mellett egy földi szederbokor alatt fácánokat látunk meg. Két kakas, három tyúk. Szedegetnek, mint a többi baromfi. A nyomorúság úgy látszik, leszólította a kakasokat is a magas polcról. Jó már a tyúkok társasága is. Mire beérünk a pusztára, az ökrök lába csupa vér. Nem sokat használt a pólya. Amíg az ökrök lábát rendbe tesszük, a gazda elmeséli, hogy az egyik kocsis rókát fogott az éjjel. Hogyan? Úgy volt az, kérem, ereszkedik neki az elbeszélésnek az időközben előkerült kocsis, hogy a feleségem azt mondja, nem fárasztalak vele, türelmes olvasó. A dolog Évánál, az asszonynál kezdődött, és napjainkig tartott. Lényeg az, hogy a róka bement a tyúkolba. Két tyúkot rövid úton lenyakadt, mire a többi hangos méltatlankodással követelte a koma távozását. A róka azonban hallhatott valamit a háborús élelmiszerhalmozásról, mert többet is akart, és ez lett a veszte. Felébredt az asszony, a kocsis lenge magyarban villát fogott, és szegény komát kontyon vágta. Az eredmény egy rókabőr és finom tyúkleves, mert a tyúkoknak semmi bajuk nem volt, csak a torkuk volt véres. Hát, ilyen a szerencse. A másik meg a nyulakat a bajgatja. Miféle másik? A másik róka. Ide járnak a nyulak a pajtába a lóhelére, aztán a róka itt hajkurászott egyet hajnalban is. Fene ezt a rókát. Én ugyan szeretem a komát, de szeretem a nyulakat is. Itt húzódnak meg szegények a házak körül, és itt tengetik rettegéssel teli életüket. A rókának ebben nincs igaza, tehát meg fogom lőni. Délután kitetettem a pajta mellé egy döglött malacot, és erre a róka már este felé ráment. Másnap megnéztem a dögöt. Csontá volt fagyva. A róka alig tudott valamit enni belőle, de rossz helyre is tették, messze a pajtától, így közelebb húzattam és megtoldottam egy csomó birkabéllel. Este pedig beültem a lábas pajta alá, a lóhere szénába vájt gödörbe. 6 óra lehetett talán, a kutyákat bezárattam, és így lassan elcsendesedett a puszta. A hold vékony felhők mögött járt, mégis világos van, és a fáknak is van valami kis árnyékuk. A pajta mellett egy sor akác susog a gyenge szélben. Ülök a sötétben. A pajta árnyékában a lóhere között éjszaka van. És csend. Gödröm pokróccal kibélelve, lábamon hócipő, magamon bunda, de a melegre azért nem panaszkodom. Világos van a havon, de ez a világosság olyan, hogy ha akarom, vemhes, ha akarom, nem vemhes. Látok jól, de ha valamire sokáig nézek, az lesz belőle, amit akarok. Olyan meseíze van az egésznek. Ha most kis törpék bújnának elő az öreg akác odvas tövéből, nem csodálkoznék egy cseppet sem. Bárhogy télen vannak-e törpék, erre már nem emlékszem. Az első nyúl olyan váratlanul jött a major felől, hogy szinte megrándulok. Tessék, tessék, nyulacska, ne félj a rókától, azért vagyok itt. A nyúl azonban nem hisz nekem. 2 lépésre van a rengeteg ennivalótól, de nem jön ide a sötétségbe, hanem kint a havon szedegeti az elhullatott szálakat. Aztán hirtelen 2 lábra ül, és olyan hosszan figyel, hogy már attól félek, felfázik az ülőkéje. De nincs semmi baj. Újra összekuporodik, rákcsál valamit, és mozdulatlan, mint a vakond túrás. Újra kifelé nézek, ahonnét a rókát várom, és most már igazán megfogom a puskát. A horizonton, mint egy 150 lépésre, ott ül a róka. Nem látom még tisztán, de biztos a róka. Mozog is. Én pedig úgy izgulok, mintha most lőnék először rókát életembe. Nézem, nézem addig, amíg összefolyik előttem minden. Becsukom a szemem, hogy megszűnjék a káprázat, s amikor kinyitom a róka, ugyanott ül, ahol először. Ott ül még 1/4 óra múlva is. Közben megszaporodtak a nyulak, mintha a föld alól jönnének, hol itt, hol ott tűnik fel egy-egy, és itt motoznak halkan körülöttem a sötétben. Néha valamelyik ilyetten kiugrik a húra, de aztán visszaballag. Talán ezeket nézi a róka? Végre megindul. Újra kézbe veszem a puskát, mert jön a róka, mintha húznák. 2 lépés után vágtába kezd, és a dög előtt leül. Lebizony. Csak a fülei nőttek meg közben, és a farkát hagyta el valahol. Egy szóval olyan szabályos nyúl lett belőle, mint a pinty. Azaz, mint a nyúl. És hogy megdobogtatta a szívem. A dögszag azonban nem tetszik neki, mert ugrik egyet, és a vékony akáchajtásokat kezdi rágni. Ezzel elült az izgalom, és újra érzem a csendet. A széna halkan zizeg néha, s ilyenkor elképzelem, hogy nyest bujkál talán mögöttem. Kiugrik majd egyszer a húra, megvárom, amíg elmegy távolabb, és akkor nem csak rókát, de nyestet is lövök, mert a rókát biztosra veszem. Ha nappal idejött, idejön éjjel is. Jön bizony, de most már igazán. Mennyivel más a mozgása, mennyivel nagyobb, mint az előbbi nyúl. Szinte csúszik a havon. Keresztbe szalad a vonsza légnyomán, és megáll egy pillanatra ott, ahol a dög először feküdt. Orra a földön hosszan szagláz, aztán nézi az idébb vándorolt csalétket. Nem tetszik neki a dolog sehogy. Igaza is van, ha én róka lennék, én is így gondolkodnék. Ha valami döglött, az nem mászkáljon. Kezem már egészen megfagyott a puskán, s a róka még mindig tanakodik. Na, koma, vagy? De aztán eszembe jut, hogy könnyen beszélek én bezzek, ha az én bőrömről lenne szó, én is meggondolnám a dolgot. Végül is tovább megy. Jól lakni jó, de élni még jobb. Amikor eltűnt, szinte egyedül maradtam, pedig a nyulak megszaporodtak. A hold néha kibújt, és ilyenkor az akác éles árnyékot rajzolt a húra. Az erdőben róka ugrott, és egy bagoly panaszosan huhogott valahol. A hideg pedig alattomosan kúszott fel a lábaimba. Később még háromszor visszajött a koma, de a dög első helyénél egy lépést sem jött közelebb. Nézte a dögöt, de az éjség nem tudta legyőzni a gyanakvást. Fáztam már nagyon, a szél is feltámadt, és hideg hóport vagdos az arcomba. Felkászálódom, a nyulak szétugrálnak, és eltűnnek a jeges, nagy fehérségben. Elindultunk hazafelé. Az utat közben befújta a hó, és a szán dülöngélve keresi a régi csapást. Az útmenti fák nyöszörögve vergődnek aszott karjaikkal. Megnézem az órám. Éjfél van. Minden jótét lélek dicséri az urat, gondolom magamban. Aztán csak a szél süvölt, temeti a nyomunkat, és víjogva sziszegi fülünkbe, hogy milyen kicsik vagyunk, mennyi a szenvedés körülöttünk, és nincs más földi úr rajta kívül a fehér arcú éjszaka halott országában.
Elhangzott Fekete István Hó című írása, a felolvasó Tóth Levente volt. Ezzel mára az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Fehér József nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink! Lorenz Freeman, Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 13. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Lawrence Freeman, Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció. A meditáció egyszerű utat állít elénk. A meditáció épp oly egyszerű, mint a járás. Egyik lábunkat a másik elé helyezzük, és egyszerre mindig csak egyet lépünk. Semmivel sem nehezebb a járásnál, de ugyanolyan ember próbáló, mint a zarándoklat, mert azt követeli tőlünk, hogy folyamatosan haladjunk. Ne forduljunk vissza, s ne is üljünk le a földre, arra várakozva, hogy inkább a célpontunk jöjjön el hozzánk. Mivel a meditáció lelki utat nyit meg előttünk, rávilágít, hogy a valóságban, amely egyszerre forrása és célpontja utunknak, nem áll szemben egymással a belső és a külső, az anyag és a szellem. Az út rávilágít, hogy a valóság egy, s egységes és egységbe szerveződik minden, ami valóságos. A Biblia szintén azt az alapvető kinyilatkoztatást közli, hogy Isten egy. Ezért nyújthatja az új szövetség azt az alapvető kinyilatkoztatást, hogy Krisztus helyreállította a teremtés Istennel fennálló egységét. A meditáció olyan lelki utat nyit meg előttünk, amelyen járva teljesen személyes formában megtapasztalhatjuk a valóság egységét, az egy Istent. Egységet teremtő és személyes tapasztalatot nyerhetünk az igazságról, nem csupán másodkézből származó beszámolót olvasunk róla. A közvetlen tapasztalat nem egyenértékű azzal, hogy elolvasunk valamit. Nem olyasmit élünk át, amit valaki elmesélt nekünk. Mások bölcsessége és tanítása, a hagyomány nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ne védsük el az utat, és amúgy sem tud senki egymaga járni az úton, de utunk olyan tapasztalatra hív minket, amely teljesen személyes, és önmagában hordja az értelmét. A meditáció legelőször is bennünket alakít egységes lényé. Egységben részesít minket az értelem és a szív, a test és a lélek egységében. Létünk különböző összetevői, amelyekről többnyire azt gondoljuk, hogy versengenek és ellentétesek egymással, valójában egyetlen pontban futnak össze, személyes tudatunk középpontjában, ahol a különböző dimenziók egynek mutatkoznak. Ha megtapasztaljuk, hogy egységes lények vagyunk, belső és külső életünket lassan összhang járja át. Egység és összhang. Mindkét kifejezés alkalmas arra, hogy annak a valóságnak a tapasztalatát jelöljük vele, amelyet Jézus az országnak nevezett. A meditáció egységes és harmonikus utat tár elénk, amelyen rátalálhatunk magunkban az országra, majd e belső tartomány alapján azt is felismerhetjük, hogy nem csak az ország van bennünk, de mi is az országban vagyunk. Úgy járjuk az egység útját, hogy egyetlen szót viszünk magunkkal, és magunk mögött hagyjuk az összes többi szót és fogalmat, egész képzelő erőnkkel és teljes gondolkodásunkkal együtt. Egyetlen szegény szót veszünk magunk mellé, és beírjuk azzal, hogy csak ez a szó hangozzon fel szívünkben, amikor meditálunk. Egész nyelvünk és teljes gondolkodásunk mintegy annak az egyetlen szónak vagy mondatnak az egyszerűségébe tömörül, amely egységbe fogja mindazt, amit ki tudunk fejezni. Ezt a szót mantrának nevezzük. Szent szó, amelyet meditációnk elejétől a végéig folyamatosan ismétlünk. Utunk akkor lesz valóságos, ha ténylegesen elkülönítünk számára időt. Reggelente és esténként nagyjából 30 percet különítünk el. Ebben a fél órában félretesszük a gondolatainkat, a gondjainkat, a terveinket, a múltat boncolgató töprengéseinket és a jövőkeltette félelmeinket. Végül önmagunkat is hátrahagyjuk. És Jézus pontosan erre hívott minket, ahhoz, hogy mind végig követni tudjuk útján, el kell szakadnunk önmagunktól. A meditáció révén megtapasztalt egység egyik dimenzióját a testünkkel való egységünk alkotja. Csak akkor élhetjük át, ha megtanuljuk, hogyan nyugtathatjuk el megfelelő önfegyelemmel a testünket, ahogyan a mantra ismétlésével a belső lelki nyugalomhoz szükséges fegyelmet is el kell sajátítanunk. Lassan csukjuk be a szemünket. Üljünk egyenes háttal. A testtartásunk legyen oldott, de fegyelmezett. Majd némán, legbelül kezdjük mondani, és folyamatosan mondjuk hittel és szeretettel kiválasztott szavunkat, azt a szót, amely elvezet az egységhez. A mantráról nem gondolkodnunk kell, hanem mondanunk kell. Ne gondolkodjunk tehát az értelméről, egyszerűen csak hallgassuk. Mindenek előtt akkor egységesül a lényünk, ha hallgatjuk, miközben mondjuk. Hallgatása közben kiderül, hogy összhanghoz vezet el minket, mivel ugyanúgy hallgatjuk, ahogyan valamilyen felhangot, valamilyen bensőkben felhangzó hangot, amely nem értelmet, nincs jelentés híján, de az értelem minden formáját magába foglalja és kifejezi, s ezért minden olyan szót egységbe fog, amely értelmet fejez ki. Ez a harmonikus hang rezonál bensőnkben, mintha hangvilla vetne hullámokat lelkünkben. A rezonancia ebben az esetben nem más, mint Krisztussal, Krisztus életével, életritmusával és lelkünkben hatást kifejtő életenergiájával való összhangunk. Krisztus pedig Istennel van olyan összhangban, amely rezonál benne. Ezért állítható, hogy Istenben vagyunk, ha Krisztusban vagyunk. Ezért mondta Jézus, hogy utat mutat az Atyához. A keresztény szellemiség talaján így írhatnánk körül a meditáció lényegét. Amikor azonban ténylegesen meditációt végzünk, reggelente és esténként, alig hanem inkább azt érzékeljük, milyen pszichológiai nehézségekkel jár a mantra mondása, milyen fegyelmet igényel, mennyire fontos, hogy folyamatosan visszatérjünk a mantrához, és ne engedjük, hogy óhatatlan elkalandozásaink megakadályozzanak az ismétlésben. Szintén tudatosul bennünk, főként az első néhány hónapban, hogy csak önfegyelem árán tudunk eljutni a rendszeres meditációhoz. Önfegyelem kell ahhoz, hogy minden nap kétszer meditáljunk, megmaradjunk az úton, és visszatérjünk, ha egy időre elszakadtunk tőle. Idővel azonban tévedhetetlenül kialakul bennünk annak tudata, hogy önfegyelmünkben és a vele járó aszkézisben igazi keresztény értelem rejlik. Először a hit körében szerzünk tapasztalatokat, majd a tapasztalatunk értelme is tudatosul bennünk, és saját személyes értelmünké válik. Rájövünk, hogy ez az értelme a mi életünknek. Mindig megkísért minket a gondolat, hogy hagyjunk fel utunkkal, induljunk el másfelé, ahol ilyen-olyan kikapcsolódásra tehetünk szert, legyünk elégedetlenek előrehaladásunkkal, s hagyjuk, hogy úrrá legyen rajtunk a nyugtalanság és a türelmetlenség. A mantra nem engedi, hogy diadalmaskodjon a kísértés. A csönd tartományába vezet be, olyan csöndbe, amely nem tagadás eredménye, hanem visszhangoz valamit. A csend nem más, mint Krisztusra rezonáló belső összhangunk, és Krisztusnak az Atyára rezonáló belső összhangja. E meggyőződés jegyében járjuk a meditáció rendkívül egyszerű és alázatos útját. Ennek nyomán magával ragadó és hiteles kép rajzolódik ki a valóságról, és mindenkinek lehetősége van arra, hogy személyesen meglássa. Elkötelezettséget és önfegyelmet igényel, s mindkettő elsajátítása hosszú időt vesz igénybe. Az egész azonban épp oly egyszerű, mint az, hogy leülünk és a mantrát mondjuk. A meditációra előkészülve érdemes elolvasni az Efezusi levélnek azt a szakaszát, ahol Szent Pál arról beszél, hogy az egész teremtés egy Krisztusban. Megismertette ugyanis velünk rejtett szándékát, ez volt akarata és tetszése, amelyet már előre elhatározott Krisztusban, amelyet akkor akart megvalósítani, amikor megérett rá az idő. Tudniillik, hogy kerüljön egységbe Krisztusban a mindenség, mindaz, ami az égben és a földön van. Thank you.
Kedves hallgatóink, Lorenz Freeman, Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 13. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.
Szentek, szent életű emberek.
Isten szolgája Kaszap István jezsuita. Boldogávatása folyamatban van. Fiataloknak különösen is ajánljuk, hogy tekintsék őt példaképüknek. Székesfehérváron született 1916. március 25-én, ugyancsak Székesfehérváron halt meg 1935. december 17-én. Mindössze 19 évet élt. Ezt mondta egy alkalommal Kaszap István. Reálisan kellene megírni egyszer a szentek életét, akkor mennyivel könnyebb lenne követni őket. Óhaját most a saját életrajza összefoglalásánál is teljesíteni akarjuk. Hadd álljon előttünk úgy, amilyen volt. Fiatal magyar diák, aki szerette Istent, küzdött és vívódott. Voltak szent eszményképei, szerette a sportot, kiváló eredményeket ért el. Mint fiatal jezsuita szerzetes, rövid földi életében megvalósította Isten akaratát a szenvedés oltárán. Tisztviselő szülei harmadik gyermeke volt. Már diákkorában nemes és mély életszemlélet jellemzi. Bámulatos akaratelőver és kemény kitartással a közepesből színjelesen érettségiző tanulóvá küzdötte fel magát. Mint elsőrendű tornász, 17 évesen tankerületének ifjúsági bajnoka lesz. Buzgó cserkész, hűséges Mária kongreganista, társai között igazi apostol. Elgondolkoztató, hogy osztálytársai példaképnek tartják, akit szerénységért, egyenes jelleméért, nemes elveiért mindenki szeret és tisztel. Pap vagy szerzetes szeretett volna lenni. Sokat imádkozott, hogy fölismerje, melyiknek is hívja őt az Úr. Végül is a Jézus társaságába lépett be. Budapesten, Amanrézában kezdte meg fiatal szerzetesi életét. Nagy odaadással törekedett az életszentségre, s még nagyobb buzgósággal küzdött hibái és gyöngeségei ellen. Társaitól, elöljáróitól tudjuk, hogy egész életét áthatotta az alázat, a vidám testvéri szeretet, az apostoli lelkület. Gyakorolta kisebb-nagyobb önmegtagadásokat, hogy ezáltal magát kézben tarthassa. Buzgó imádója volt az oltári szentségnek, a szentségi Jézusnak, akit naponta fogad szívébe a szentáldozás boldogságában. Ugyanakkor mindig vidám, egyszerű, kedves és jószívű. Így írnak róla, minden tettében kristálytiszta, áttetsző. Mindenki nagy jövőt jósolt neki, ám a Jóistennek más terve volt vele. Alig lépte át a noviciátus kapuját, egymás után jelentkeznek ennél az atléta termetű ifjúnál a különböző betegségek. Mandulafertőzésből eredő vérmérgezés lép fel nála, amellyel szemben az orvostudomány akkor szinte tehetetlen volt. Kórházba került. Mint az aranya tűzben, az ő apostoli szeretete is ekkor lett a legizzóbb. Minden szenvedését a bűnösök megtéréséért ajánlotta fel. A beteg szobatársak mondták el, hogy milyen buzgón térítgette őket. Minden nap hálát adott Istennek a Tedeum szavaival, még a legsúlyosabb fájdalmak között is. Életének értelmét és sajátos lelki hivatását is kimondta, szeretettel, szenvedéssel szolgálni a szeretet székhelyét, Jézus szentséges szívét. 1935. decemberében a torkában lévő daganat miatt fölmetszették a gégéjét. Szólni nem tudott, de élete utolsó percében sírdogáló szüleinek búcsúzásként ezt írta fel egy kis cédulára. Ne sírjatok, mennyei születésnap ez, oda találkozunk, a Jóisten áldjon meg benneteket. Milyen hittel, milyen bizalommal, és Isten iránti szülei iránti szeretettel fogadta korai halálát. December 17-én már halott. Temetésén erényeit, hősies szeretetét ünneplik. 1941. október 11-én elindították boldoggávatását. 1942. decemberében koporsóját átvitték a sóstói temetőből a székesfehérvári Prohászka Ottokár emléktemplom külső árkádjai alá. Sok kicsi emléktábla hirdeti, hogy közben jár Istennél tisztelőjért. Imádkozzunk boldoggávatásáért, legyen a magyar ifjúság példaképe. Minél többen kövessék őt lelki tisztaságban, készségben, Isten akaratának teljesítésére. Minél többen szeressük Jézust azokkal a szavakkal, amelyeket ő is mondott, szeretettel, szenvedéssel szolgáljuk a szeretet székhelyét, Jézusnak szentséges szívét.
Thank you.